szivárvánnyal pecsétel az Isten. Páter vértesajai László jegyzete egy hónappal a földrengés után. Ahogy megláttuk egymást a Láció Tendópoliban, Amatrice központi segély sátorvárosában, Giovanni szeme is fölcsillant, aztán behuny szemmel öleltük meg egymást. Látszólag semmi sem változott, a város épp úgy romokban hever, és sajnos, bár nehéz kimondani, az emberek, Amatrice egykori polgárai is romokban hevernek. Éppen most szombaton egy hónapja történt, éjjel, 3:36-kor. Előjönnek az emlékek romjai, és ki tudja, hanyatszor megremeg a föld, dől az emelet, és panaszt üvöltenek égre emelt fejjel a kutyák, akik valahol zsigerileg érzik a földindulást. 2 hét múltán tértem vissza. Ugyanott parkolok le, a reperezett faluház most is lakatlan, a kert mázas kerámia kutyái egyre csak égre csaholnak, a sok eső miatt megnőtt a gaza parányi beteményes kertben, és látom, hogy beérett a fürtös paradicsom. Csak éppen nincs, aki leszedje. Nincs asztal sem, hogy megszegett kazareccsó, vastag héj ropogós olasz házi kenyér és maroknyi olívabogyó mellé kerüljön. És talán étvágy sincs hozzá. Hirtelen átélem e bőtermű paradicsom anya árvaságát, és megriadok, mert túl erős ez az első élmény. Legyűröm a szorongást, és aztán az említett ölelés. Ölelni a férfiak is tudnak, erősen, izmos kézzel, de tapintható benne a szeretet. Ezt érzem Giovanni ölelésében, és jóval tovább maradunk ebben a gyógyító ölelő melegben. Aztán Flávio felől kérdem, és már visz is hozzá. Egy gyerek sátorban játszik valamilyen társas játékot, rám néz, inkább átnéz rajtam, és játszik tovább. 1/2 perc alatt összeáll neki a kép, az ebéd, a csocsó, az apa, ekkor megint rám néz, megismert nanán, de nem szól, leszegett fejjel hallgatva, játszik tovább. 2 lépéssel odébb az apja mondja nekem. Nem beszél Flávio. Én persze nem erőltetem, nem is nagyon kérdem, de a temetés óta nem akar hallani róla, csak éppen szólongatja. Mamma, mamma, temetés. S a temető? Erre megindulunk, nincs is messze a Cimitero, messziről látni a magas ciprusfenyőket. Ciprusfenyők láttán minden olasz azonnal temetőre gondol. Ahogy befordulunk a temető utcájába, megint ütést kapok. Bedült a főbejárat, de sajnos nem a föltámadás kimenetele, hanem mélységes gravitáció, zuhanás. Az olasz temető kis kápolnaváros, ez itt megtépázva, feslő márványburkolattal, félig romba dőlve. Riposo eterno, olvasom, hogy örök nyugodalom, mire vad és keserű nyugtalanság mar meg. Hát, uram, még itt sincs béke? De nem merem kérdezni az én uramat, hisz mennyivel más lehet neki, aki mindent lát, és a mondatlan sóhajokat is megérzi. Giovanni észre sem veszi már mindezt, csak megy, viszik a lábai, Istenem, naponta hányszor is teszi meg ezt a 300 méteres utat a sátrától a kertig. Egy széles temető utcát utalt a város vezetése a halottaknak, akiknek nincs itt kriptájuk. Giovanni ide temette a feleségét és kislányát. Ahogy utolérem, ott térdel a kereszt mögött, egyik kezével Sabrina, a másikkal Katerina fejfáját fogja. Azt kérte tőlem júniusban, mondja, amikor még minden rendben volt, bármiféle ok és összefüggés nélkül kérte, ha eljön az óra, engem ne hambasztass el, tegyél le a földbe, úgy csupaszon temesse, kérlek. Háta mögött 2 fiatal srác ül a szemközti sírkápon a lépcsőjén, rájuk se tekintve mondja, az unoka testvéreim. Anyjuk a feleségem nővére, és ők 3-an, az én Katerinám, 14 éves kislányom, és ők 2-en, hiszen egykorúak, mindig együtt voltak. Látom, ma is rácok, ruhájuk szakadt jeans és feliratos póló, hajuk, mint a menő focistáki, de a lábuk között egy tócsa könny. Sírnak. Kezükben a kötelező mobiltelefon, de az okostelefon most buta, semmit nem tud a fájdalmukról, és ők csak sírnak. Uram Istenem, miféle szép élet volt ott a Corso Umberto 22 alatt. Az imádsághoz mindig tapintat kell, persze, az Isten mindent megért, de imádkozni másokkal, mások előtt, ez csak bizalommal lehet, és a lélek szemérmével. Különben otromba. Most mégis letérdelek Giovannival szemben, ő rendületlenül öleli a kedveseit, nyílt mosolyjal, igen, talán nyílt mosolyjal tekint rám is. Potremmo pregare? Kérdem, hogy imádkozhatnánk-e? Bólint. Magyarul sem tudnék rendesen imádkozni, csak dadogva. Egyébként is ez az Isten beszéde, a dadogás a nagy csapásban, a sóhaj, a törött és törmelék közt csörömpölő szó. Giovanni sír. De lehet-e más tenni? Aztán a feloldó Ave Maria jön, ezt velem mondja, meg a mi atyánkot is. És a többiek? Kérdem, mire karon fogva körbevezet. A legtöbbet, a legtöbb halottat Amatrice-ben a családi sírboltokba helyezték. Olyan a temető, mint a halottak napján. Mindenfelé friss virágok. Öles márványnapokkal fedett nyitott fal előtt állunk meg egy árkádsorban. Képre mutat. Fiatal csinos asszonyt látok, aki hátizsákos férje mellé guggol. Fejük összeér, és ebben a szülői test sátorban alul a kisfiúk, Ricardo, előttük egy fekete-fehér, talán dalmata kutyus, a kisfiú kezét nyaldossa. Giovanni három sírra, három márványtáblára mutat, szólni sem tudok, csak olvasom a neveket csendben. Daniela, Candide, és Ricardo. Nem kérdek semmit, csak nyögöm a szót. Tutti? Mindnyájan? Mindig égő szeme csak bólint. Szí. Igen. A kocsimhoz vezetem, és a csomagtartóból előveszem és nekiadom, amit rám bízott rádiós elődöm, Vercse Márta és a férje. Egy vadonatúj olajradiátort. Egy csepp meleget küldtek. Szépen becsomagolva, kicsi fogantyújánál fogva könnyen lehet vinni. Némán elfogadja. A tábor bejáratánál már várnak ránk a szülei, éppen csak idősebbek nálam. Giovanni, látom, inkább visszaadná a fűtőtestet. Istenem, csak nem arra gondol, arra másik fűtőtestre, a feleségére? Ekkor megszólal az anyja. Fiam, én hajnalunta fázom. Nagyon fázom, hideg van. Így hát megérkezik a csomag. Giovanni arca földerül, és kicsit később szerét ejtem, hogy négy szem közt a nagy ebédlősátor sarkában egy borítékot nyújtsak át. Magyarázom. Tudod, a rendtársaimnak meséltem rólad, és egyikük, éppen az igazságosság és béke pápai tanácsánál dolgozik, továbbont az ismerőseinek, és ők küldik. Egy férj és feleség. Nektek. Őszintén válaszol, nagyon erősen szorítva a borítékot. Ez most nagyon kell Fláviónak. Holnap megy először iskolába. És a városi tornacsarnokra mutat, ahol Otilio bácsival találkoztam két hete. Átalakították azóta, most iskola. Don Savinoval nem találkozhatom, mert lement a déli puljába, a rokonaihoz. Aludni, pihenni. Helyettesét Don Marcót keresem. Marcót a viterbói püspök egy évre kölcsön adta Amatrice-nek. Kócos és szakállas, kockás ingben, farmerben, mezítláb egy szár saruval, nyakában a ferences tau kereszt. Megállapodunk, hogy én négykor a Lációban és ötkor az Ampasban misézem, vagyis két sátorváros lakóinak. És neki is borítték. Ezt itthonról küldték. A Sodrás utcában adták le Budán, és a nevemen át Don Savinónak címezték. A boríték súlyos, az adomány nagy. Don Savino vagon mobil lakásában adom át, megszámolja, nyugtát ad, aláírja. Pecsét? Pillantok rá. Sotto la macerie, válaszol. Értem én, és bánom már a kérdést. Igen, az omladék alatt valahol, és keserűen nevet. Ott a pecsét. Gyere vissza jövő vasárnap is, és hátba vereget. Elered az eső, földig érnek a nagyhasú felhők, mire öt előtt az ampaszba érek. Hogy gyontatok-e? Hát persze. És ahogy egy lócára letottyanok, jönnek is, először páran a lakók közül, de a segítők mindahányan. Fáradtak, elcsigázottak, és csak egyetlen bajuk van, hogy nem tudnak eléggé vigasztalni. Nincs hozzá szó, ők nem papok. Próbálom jelezni, hogy nekem sem megy. Pedig pap vagyok. Aztán a mise. A tévésátorban misézem. Ott maradnak a foci meccsre összegyűlt férfiak is. Dörög és villámlik, eső dobol a sátortetőn. Prédikáció során közéjük megyek, és szól a szívem. Az áldás után kitódulnak és kiabálást hallok. Ma guarda, nézd csak! Arcobaleno, szivárvány! A sátor mögött égbe meredő nagy hegy, vagy 2000 méter magas, egyik fele korom sötét, a másik fele napfényben fürdik. És a kettőt, a derűt és a borút összekéti egy szép, éles kontúrral rajzolt, színes fényhíd. Állunk is nézzük a jelet, a szövetségét. Ez az Isten mennyei pecsétje. Elővette, és most aláír az új szövetségét az amatriceiekkel. Rám néznek, én a hitüktől ocsudok, ahogy belekapaszkodnak a jelbe, mint a gyermekek, és persze, persze, szivárványos az én szemem is. Pater Virtasagyai László jegyzetét hallották, amatriceiből.